Legutóbb arról volt szó, hogy az újszövetségi gyülekezetekben a presbitereket Istentől ihletett és Szentlélektől fogant álmok vezették. A feladataik is ugye az álmokkal voltak kapcsolatosak. Álmokat fogalmaztak meg, adtak tovább és valósítottak meg. A megvalósításnál ugye a fő tevékenységük az volt, hogy őrködtek azon, hogy a rengeteg tennivaló között a gyülekezet ne térjen el a kapott látástól. És egy képet használtam ehhez, azt mondtam, hogy ez az őrködés elsősorban kibernetikai feladat, a kibernétész, az görög szó, amelynek a jelentés az, hogy kormányos, kormányozni a hajót. A hajó nem haladhat mindig nyílegyenesen előre, hanem néha kitérőket kell tennie, vagy a szél miatt krajcolni kell, ellenszél miatt, vagy pedig zátonyokat kell kerülgetni, és így tovább, és így tovább. Tehát nem lehet mindig nyílegyenesen előre haladni. De amikor kerülőket tesz, akkor sem szabad eltéveszteni a célt a szeme elől. Na most ez csak úgy lehetséges, hogy van mihez igazodni. A hajósok is igazodtak, és igazodnak valamihez, és hát a presbitereknek is igazodniuk kell valamihez, hogy mihez és hogyan igazodik az álom presbiter, arról lesz szó a sorozatunk mai befejező részében, és ehhez olvasom Péter apostol első leveléből, az 5. fejezettől az első 4 verset, tehát 1 Péter 5, 1-4. Azt írja itt Péter, a közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbiter társ és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Tehát mihez igazodik az álom presbiter? Erre tulajdonképpen már láttuk a választ, az újszövetségi választ, ahhoz az ihletett álomhoz, amit a Szentlélektől kapott, amelyet Isten vezetéseként ismert fel. De mit jelent a gyakorlatban ez az igazodás? Egy kicsit ebben mélyüljünk el a mai Isten tiszteletünkön. A napjainkban ez nagyon egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a gyülekezetnek jó esetben van egy vezéreszméje. Ez a vezéreszme az Istentől kapott álomból vagy látásból formálódik ki, megfogalmazza, hogy annak a gyülekezetnek az adott helyen és az adott időben mi is konkrétan a feladata, a fő feladata. Ugye ezt többféleképpen nevezzük missziói látásnak, missziói tervnek, vagy küldetés nyilatkozatnak, de nem az elnevezése fontos, hanem az, hogy legyen valami, ami ez a gyülekezet igazodni tud. Ne csak úgy éljen a világban, hanem egy konkrét valami, amihez igazodni tud. De miért olyan fontos ez? Hát azért, mert a gyülekezet mindennapi életére amúgy is rengeteg tényező hat. Most csak néhány ilyet sorolok, kicsit ilyen kulisszatitokként osztom meg veletek. Ja, ott vannak a naponta megoldandó halaszthatatlan tennivalók, a csekkbefizetések, postai ügyintézések, épületek felújítása, na hát ezt jól ismerjük, karbantartása, berendezések megjavítása, megbeszélések. Aztán ott vannak társadalmi elvárások a gyülekezetek felé, vagy az egyház felé, de hát azon belül a gyülekezetek felé, amely ezerféle lehet, a gyülekezet vegyen részt a falusi vagy a városi ünnepségeken, látogassa meg a betegeket, gondoskodjon az idősebbekről, ha az önkormányzat már nem bírja fenntartani az iskolát, akkor vegye át az önkormányzattól, és legyen iskola fenntartó gyülekezet, gyűjtsön ruhaadományokat a rászorulóknak, és juttassa el hozzájuk, a hittanosoknak szervezzen táborokat, kereszteljen, eskessen, temessen, lehetőleg úgy, hogy nem támas semmilyen feltételt. Hát ezek néhány társadalmi elvárás a sok közül. És ott vannak a közegyházi kötelezettségek is, betartandó szabályok és előírások, kitöltendő kérdőívek, aktív részvétel egyházmegyei, meg egyházkerületi rendezvényeken, és lehetne tovább sorolni. És mindezen hatások közepette egy gyülekezetnek meg kell próbálni teljesíteni a megszokott feladatait is, megtartani az Isten tiszteleteket, pásztorolni a gyülekezet tagjait, konfirmációi felkészítőt, bibliaórát, stb. Tartani. Ha maradunk a hajós hasonlatnál, olyan ez a sok-sok tényező, mint egy vitorláshajó esetében a különböző szelek és áramlatok, meg a felkorbácsolt hullámok. Az előrehaladást is segíthetik ezek, de akár el is téríthetik a hajót az eredeti úti céljától. Sőt, ha felfokozódnak, akkor a hajóvesztét is okozhatják. Ha egy gyülekezetnek nincs világos vezéreszméje, akkor áldozatul esik ezeknek a külső hatásoknak. Ezen külső hatások áradatának, mert ezek sokszor szinte ilyen áradatként zúdulnak rá. És akkor csak véletlenszerűen fog sodródni az a gyülekezet, vagy találomra kiválaszt egy szélirányt, beáll abba, éppen az uralkodó szélirányt, ami a trend, ám azon haladva egyáltalán nem biztos, hogy odaérkezik, ahova szeretne, vagy bárhova megérkezik. A legtöbb követelmény és elvárás persze fontos és észszerű. A mennyiségük azonban egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy mindennek eleget tegyünk. Ha nem akarunk beléjük veszni, akkor el kell dönteni, hogy mi az igazán lényeges, mivel kell kiemelten foglalkozni. Ha keresztjének vagyunk, akkor nyilván ebben a kérdésben is Isten igéje alapján tájékozódunk, arra hagyatkozunk, és a Biblia világosan megfogalmazza azt az öt fő célt, amivel minden keresztény gyülekezetnek foglalkoznia kell kiemelten, mi az imádat, a közösség, a tanítás, a szolgálat és a misszió. Erről szól az aktuális missziói munkatervünk is. Ezek az általános céljai minden keresztény gyülekezetnek, ám ezen belül minden helyi gyülekezetnek lehetnek speciális feladatai, amelyek legtöbbször a helyzetükből adódnak. És azt, hogy mi egy helyi gyülekezet speciális megbízatása, az csak ő maga fogalmazhatja meg. Emlékszem, amikor jó pár évvel ezelőtt a Zemplénben nyaraltunk, azt jártuk be a családdal keresztül Kassul, és ott bementünk néhány református kollégához, beköszöntünk. Hát én megdöbbentem azon, hogy elmondták, hogy hát azokban a falvakban a magyar emberrel már nem nagyon találkozni. Hát ezek hajdan régi nagy református gyülekezetek voltak, és ott a legtöbb református gyülekezet cigánymisszióval kell, hogy foglalkozzon, erre kellett, hogy átálljanak, ugyanis 80-90% a falu lakosságának cigány. Most akkor vagy alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, vagy kész, vége, megszűnt a gyülekezet. Nyilván Istennek a cigány emberekhez is van mondani valója, és az evangélium őket is át tudja formálni, és ezt vagy veszi az adott gyülekezet, amelyik akár akaratán kívül, de ebbe a helyzetbe került, és akkor elkezd feléjük szolgálni, a környezetet felé szolgálni, vagy elfogy és kész, és bezárja a templomát. Az például ott egy ilyen társadalmi helyzet, változás volt, egy társadalmi szükségszerűség, ami előírja, szinte meghatározza a gyülekezetnek a szolgálatát, hogy kiemelten mivel foglalkozzon, ha szolgálni szeretne a környezete számára. Tehát az, hogy mi egy helyi gyülekezet speciális megbízatás, azt ő maga fogalmazhatja meg, és jó, hogyha úgy fogalmazza meg, hogy érzékeny az őt körülvevő változásokra. Na és itt jön be a vezetők felelőssége, mert elsődleges feladatuk ezt felmérni, és aztán Isten lelkétől elkérni, hogy na most mivel és hogyan foglalkozzunk kiemelten. És erre való a vezéreszme vagy missziói terv, és ez az, ami ez a presbiternek minden körülmények között igazodnia kell. olyan, mint egy hajós kapitány számára az iránytű meghatározza az irányt, amerre haladni kell. Jönnek a különféle elvárások, és a hatásoknak a szelei és áramlásai, és az Istentől kapott látásnak az iránytűje segít abban, hogy tudjuk tartani az irányt. Na, ezek után akkor még azt nézzük meg röviden, hogy hogyan igazodik a célhoz az álom. Presbiteri két dolgot fogok említeni. Az első, hogy pásztori lelkülettel. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy emberségesen. Nem csak a cél vagy az ügy, hanem az emberek is fontosak. Hát megvallom nektek, hogy ebben nekem magamnak is elég sokat kellett fejlődnöm. Amikor 15 évvel ezelőtt ide kerültem, akkor egyáltalán nem így kezdtem el a szolgálatomat ebben a gyülekezetben, mert egy darabig csak Isten országának az ügyét tartottam szem előtt. És azzal nem sokat foglalkoztam, hogy ezt vajon hogyan lehetne közel vinni az emberekhez, az itteni emberek számára. Hogyan lehetne nem ráerőltetni az emberekre ezt a szent ügyet, hanem megnyerni őket neki. És Isten fokozatosan felismertette velem azt, hogy az ő ügye nem arra való, hogy lenyomjuk vele az embereket, hanem ellenkezőleg arra, hogy felemeljük vele az embereket. Nem mindegy, hogy az örök evangéliumot hogyan közvetítem, hogyan viszem közel az emberekhez. Lehet ítéletesen is, hogy valaki állandóan ítéletet puffogtat az emberek felé, és lehet úgy is, hogy azt mondja, hogy nézd, ez egy meghívás. Az Isten országába meghív minket maga az Úr. Döntő a különbség. Az Isten országának az ügye az értünk van, és az én feladatom, meg a vezetők feladata ennek a megértetése és meghívás erre. És a megértetés korán sem csak értelmi tevékenység, hanem az is hozzátartozik, hogy újabb és újabb jelét adjuk Isten szeretetének, Isten kegyelmének. Ahogy Jézus tette. Hát Jézusnál álhatatosabban és következetesebben senki nem képviselte Isten országának az ügyét, ám ő ezt mindig úgy tudta megtenni, hogy újra és újra jelét adta Isten kegyelmének és szeretetének. Úgy beszélt Isten országáról, úgy hirdette azt, hogy közben gyógyította az embereket. Megszabadította őket a különféle nyomorúságaikból. És aztán meghívta őket. Látod? Erre hív Isten. Erre képes Isten országának az erői, a megnyilvánulásai. Ilyen dolgokat tudnak cselekedni az életedben. Gyere! Itt érzem egyébként a döntő különbséget egy valamennyire is működő, egészségesen működő gyülekezet és egy világi szervezet között. Például egy multinacionális cégnél, vagy bármilyen vállalatnál sajnos a legtöbb esetben az a helyzet, hogy a vállalat célkitűzését bármi áron teljesíteni akarják. A bármi áron azt jelenti, sok esetben, persze kivételek itt is vannak, hogy nem annyira számítanak az ott dolgozó emberek szükségletei, igényei, női jelentkezőktől garanciát kérnek arra, hogy nem fognak gyermeket szülni, családosokat is rendszeresen beosztanak hétvégére dolgozni, vagy túlórára, ha pedig valaki szóvá tesz valamit, akkor nagyon hamar az utcán találhatja magát. Pedig ott is fontos az ügy, a vállalatnak az ügye, a célja, de hát ott az emberség annyira nem számít. Hát egy gyülekezetben ennek nem így kellene lennie. Egy álompresbiter nem csak az Istentől kapott álomra van tekintete, hanem a rá bízott emberekre is. Ha megvan benne ez a lelkület, akkor Isten meg fogja mutatni, hogy hogyan lehet képviselni a tőle kapott álmot emberségesen. Úgy, hogy az álmot se kelljen feladni az emberség miatt, és az emberséget se kelljen feladni az álom miatt. Na, a pásztori lelkülete mellett azt is jelenti, hogy a presbitereknek pásztori feladatokat is el kell tudniuk látni. Pontosan erről beszél az Új Szövetség, amikor a presbiterek feladatai között kifejezetten pásztori feladatokat említ meg, például a betegekért való imádkozást, könyörgést, vagy a betegek látogatását is. Na, erről most csak ennyit. A másik pedig, hogy ahogyanra a válasz, hogy Egy pásztori lelkülettel, kettő szolgáló lelkülettel, uralkodás helyett szolgáló lelkülettel. Ez külön kiemeli Péter a levelében, hogy legeltessétek az Isten rátok bizott nyáját, de ne úgy, mint akik uralkodtok felettük, hanem mint akik szolgáltok feléjük. Azt, hogy ez pontosan mit is jelent, most így mondom, hogy nem magához köti az embereket, hanem Krisztushoz és a gyülekezethez a presbiter. Ezt nagyon meg kell tanulni, mert rengetegszer előfordult az egyház történelmében, akár lelkészek, akár más vezetők vagy gyülekezeti tagok tudatos vagy tudattalan hatalmi ambícióik miatt elkezdtek érzelmileg magukhoz kötni embereket. És ezzel óriási károkat okoztak, nem egyszer szakadásokat. Hát, hogy milyen nagy problémáról és általános problémáról van szó, jól jelzi, hogy egyre másra jelennek meg azok a tanulmányok, amik tudományosan vizsgálják az egyházon belül jelentkező hatalombetegség vagy hatalommánia jelenségét. Egy álompresbiter jó esetben felismeri, leleplezi, és nem engedi, hogy a túlzott hatalmi ambíciók elragadják vagy őt magát, vagy a gyülekezetben valaki mást. Ugye ezért őrálló is. Nézzétek, hogy hogyan gyakorolja ezt Péter apostol. Egyszer álomban kijelentést kapott arról, hogy menjen el egy római századoshoz, Cornéliushoz, és amikor megérkezett hozzá, akkor a következő jelenet történt, amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta őt. Ó, hát ez egy nagyszerű helyzet, ugye, hogy engem imád valaki. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Hát erről egy külön igehirdetés lehetne mondani. Erről az egy mondatra, hogy állj fel, én is ember vagyok, mondja Péter apostol. Egy másik újszövetségi példa azt is megvilágítja, hogy mi áll ennek az alázatos lelkületnek a hátterében. Fülöp diakónus és az etióp kincstárnok történetére gondoljatok, amikor ugye Fülöp csatlakozott ehhez a kincstárnokhoz, megmagyarázva az ószövetségi proféciának a kijelentését, amit ő olvasott és nem értette, akkor ugye hitre segítette ezt a kincstárnokot, útjuk során odaértek valami vízhez, Fülöp megkeresztelte a kincstárnokot, és ekkor a következőt olvassuk róluk, amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp nagyon nagy szolgálatot tett ennek az etióp kincstárnoknak az életében, mert megismertette Krisztussal. És ezzel az üdvösségre, az örök életre segítette el. Hát ez a legnagyobb jó, amit egy emberrel lehet cselekedni. Ám nézzétek, hogy amikor eljött volna az a pillanat, hogy ez az etióp kincstárnok elkezdjen hálálkodni Fülöpnek, aki segített neki, akkor maga a Szentlélek ragadta el onnan Fülöpöt. Az imádást, mert még lehet, hogy még fizetett is volna, hát gazdag ember volt ez a kincstárnok, az imádást, meg ezeket az egyéb következményeket, ezt hagyjuk, ezt nem kell, gyere Fülöp. Te itt már végezted a dolgodat, most mész máshova, nélküled is tud örülni. Ez a kincstárnok, mert neki olyan öröme van, olyan örömehez segítetett hozzá, hogy ahhoz te már nem kell lesz. De ebből egy nagyon fontos üzenetet érthetünk meg, hogy a Szentlélek nem csak elvezet emberekhez, hanem miután betöltöttük az életükben a feladatunkat, el is vezet tőlük adott esetben. Mert az embereknek nem hozzánk kell kötődniük, hanem Krisztushoz. És ezért világossá kell tenni a számukra, hogy nem tőlünk kell, hogy függjenek, hanem Krisztustól. Egyébként ez a lelki gondozásban is így van, hogy amikor valaki megbízik egy emberben, és elmondja neki búját, baját, nyilván akkor elkezd hozzá érzelmileg kötődni, és valakinél annyira szorosra sikeredik ez az érzelmi kötődés, hogy ez egy külön lelki gondozói munka vagy folyamat, hogy akkor szépen le fejtegetni ezeket az indákat, amikkel már így elkezdő rá tekeredni az emberre, hogy végre találsz valakit, aki meghallgatja. De így nem maradhat, mert akkor nem lesz önálló. Hát akkor mondjuk egyik bajból a másikba esett. Aki teret ad annak, hogy függjenek tőle, az torzulást fog előidézni a maga életében is, mert azt az érzetet kelti saját maga számára, hogy lám én milyen fontos vagyok, rám van szüksége a másiknak, és eltorzítja azt is, aki úgy kötődik hozzá, hogy már függ tőle. Mert egyfajta alárendelt szerepben, kiskorúságban tartja, és ettől csak az ment meg, ha nem csak abban veszük igénybe a Szentléleknek a vezetését, meg a munkáját, hogy emberekhez odairányítson, hanem abban is, hogy az emberektől elragadjon, amikor eljön annak az ideje. Hát így tudjuk elkerülni, hogy a hatalmi ambíciók teret nyerjenek bennünk. Mert a Szentlélek nem csak álmokat ad a vezetőknek, hanem pásztori és szolgáló lelkületet is. Enélkül az álmokból könnyen rémálom lehet, a pásztori és szolgáló lelkülettel viszont Isten dicsőítő és embereket építő beteljesülés. Amen.